Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, most a 165. dicséretet keressük meg az énekeskönyvünkből, a 165. dicséretünk első versét fogjuk énekelni. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Kedves testvéreim, az a szent ige, amely alapján Isten szent lelke segítségül hívásával ma szólni kívánok hozzátok, írva található Pál apostol Tituszhoz írt levelében a második rész 11. versétől a 15. versig terjedő szakaszból.
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fedj, teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen téged.
Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, azok, akik a képernyők előtt ülnek, monitorok előtt, és onnan nézik, onnan követik ezt az istentiszteletet, de hiszem, hogy nem csak követik, hanem részesei ennek az istentiszteletnek. Gyakran hallunk arról, hogy közösségekben, csoportokban, akár családokban, munkahelyen egy közvetítő, egy mediátor, egy facilitátor segítsége szükséges ahhoz, hogy a különböző nézetek, különböző nézőpontok valahogy közel legyenek egymáshoz, elfogadjuk a másiknak a gondolkodását, elfogadjuk azt a nézetet, ahogy ő szemléli az adott dolgot. A fiatal Titusz Pál tanítványa ehhez kitűnően értett, és nem az első eset volt, hogy Tituszt megkérte Pál apostol, hogy közvetítse Pál gondolkodását, a krisztusi utat azok között, a gyülekezeti tagok között, akár Korintusban, akár Krétán, akik más Krisztust vagy más szokásokat próbálnak bevezetni az adott közösségben. Feszültségek mindenhol adódnak, akár családban, akár közösségekben, akár nagyobb, kisebb csoportokban. És néha szükség van arra, hogy ezek közelebb kerüljenek egymáshoz. Titusz ehhez értett, és ebben segítette Pál apostolt, közvetített, mediátor volt. De nem csak Pál apostol és a gyülekezet között volt közvetítő, hanem szeretném azt kihangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus evangéliuma és az ember között is közvetítő volt. Jézus Krisztus örömhírét terjesztette, és próbálta ezt lefordítani, átfordítani mindig az adott helyzetben lévő gyülekezetre. Ezért is mondjuk, hogy ő egy evangelizációs folyamatban is részes volt, munkatárs, evangelizátor. Az elmúlt időszakban, kedves testvéreim, sok olyan szabály, rendelkezés lépett jogerőre, amiről az elmúlt időszakban, az elmúlt években nem is hallottunk, nem is gondoltunk rá, nem is foglalkoztunk vele, akár új, saját életünkre vonatkozóan, akár a közösségi életünkre vonatkozóan. Egészen furcsa szabályok, amelyeket be kell tartani. Ebben a levélben is, hogyha elolvassátok figyelmesen, nagyon sok szabály, nagyon sok rendelkezés olvasható, amit Pál apostol ír, amit kér Titusztól, hogy folytassa, hogy tolmácsolja a gyülekezet számára. A lelki életünk megőrzése, frissen tartása, védelme miatt is vannak ajánlások, amiket be kell tartani. Nem csak a fizikai egészségünk fontos, hanem a lelki életünk is, a lelki egészségünk is fontos. Ezért arra is lehetne ajánlásokat tenni, hogyan tudjuk megőrizni a lelki egészségünket. Beszél itt Titus, a Titusnak Pál apostol a fedhetetlenségről, a mértékletességről, szó van józanságról, tévtanítókról, ifjak és idősek egymással való viselkedéséről, magatartásáról, és szó van természetesen arról a reménységről is, amibe kapaszkodik a keresztény ember. Hiszen nem csak egy világban élünk, nem csak egy földi életre korlátozódik az életünk, hanem mi, akik hívő emberek lehetünk, és tudjuk jól, hogy a hit az kegyelmi ajándék, azok tudják azt, hogy nem csak a látható világ az, amiben mi élünk és kapaszkodunk, és sokszor bele is süllyedünk, hanem van egy egészen más láthatatlan élet, amiben mi bízunk és amire figyelhetünk. Azonban, kedves testvéreim, felmerül a kérdés, miért fogadják el a krétaiak ezeket? Mi legitimálja, mi törvényesíti ezeket a szavakat, amelyeket most olvastunk előttetek? A második fejezetben erről van szó. Úgy kezdődött ez a rész, amit hallottunk, hogy mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Isten kegyelme jelent meg, Isten az ő fiában megjelent, testet öltött, és nem csak karácsonykor gondolunk erre, és nem csak konkrétan a testet öltés folyamatát szemléljük ilyenkor, illetve éljük át, tapasztaljuk meg, hogy Jézus tényleg testet öltött emberré lett, hanem azt is, hogy örömhírt hozott, és az örömhír, az evangélium is megjelent ebben a világban, és ez a legdöntőbb, az örömhír, az öröm, a kegyelem jelent meg Jézus Krisztusban. Nem a fájdalom, nem a rettegés, nem az elutasítottság, nem a lemondás, nem a bosszúság, a gyűlölködés, az irítség, hanem Jézus Krisztusban az öröm és az Istennel való harmónia és az Istennel való béke jelent meg és jött el hozzánk. És ez nagyon fontos magunkban rögzíteni és megerősíteni. Isten az ő fiában megjelent, testet öltött, nem csupán születést jelenti ez, mint mondtam, hanem az evangéliumot, az örömhírt is. Korábban már említettem, talán egy Isten tisztelet keretében, hogy a keresztény etikában többféle lelkiismeret van, és hogy egy szabályhoz miért is kötődünk, és miért tartunk be bizonyos rendelkezéseket, az nagyban függ attól, hogy mi hogyan állunk hozzá az élethez és a világhoz, milyen világképünk van. A keresztény etikában vannak ilyen lelkiismert típusok, vannak, akik parancsszóra, parancsból teljesítenek és felelnek meg, vannak, akik azért, mert úgy gondolják, hogy egy hátrányos helyzetbe kerülhetnek abban az esetben, ha nem teljesítik a parancsot, nem teljesítik a szabályokat, nem tartják be azokat a rendelkezéseket, amelyeket fontos akár egyházi, akár állami szempontból betartanunk. Mondhatnám azt, hogy vannak, akik a félelem miatt tartják be, félnek. Félnek a büntetéstől, mint ahogy sok hosszú ideig az én szüleim és nagyszüleim, amikor rendőrt láttak, akkor megijedtek, és egy picit összerándult a gyomruk, mert tudták, hogy az 50-es években, a 60-as években azért a rendőrségnek, a karhatalmi szerveknek nagyon nagy hatalma volt, és akár ott nyílt utcán is megalázhattak embereket. Van, aki fél, azért tartja be a szabályokat. Van, aki azért, mert úgy gondolja, hogy a közösségből fog ezért kiesni. Megveti a közösség, a csoport szelleme. Így a korosztályos csoportoknál nem egyszer előfordul 15-16 éves korban, hogy bele akarják vinni egymást olyan dolgokba, aminek negatív következménye van, és talán mégis van egy gyerek, aki azt mondja, hogy hát ezt én nem teszem meg. És azért nem teszem meg, mert engem otthon másképp neveltek. És úgy gondolom, hogy ennek negatív következményei lehetnek rátok is, és rám is. És talán nem teszi meg. De nagyon sokan nem hordozzák magukba ezt a belső tartást, és azt mondják, hogy persze, menjünk. Egy kicsit iszunk, egy jó buli után, beülünk az autóba és vezetünk, semmi gond. És akkor történnek a tragédiák, akkor történnek a szomorú esetek. Van olyan ember, és ezt úgy hívjuk, hogy heteronóm ember, aki azt mondja, hogy hát a másik mondta, és a másik is így csinálja. A másik is így csinálja, akkor én is így csinálom. Ha a másik elvett valamit onnan, akár egy gyárból, akár egy üzemből, akkor én is elveszem, hiszen hát más is így csinálja. Van, aki pedig azt mondja, hogy hát nem én vagyok a bűnös. Nem én vagyok az, aki megaláztam azt a szerencsétlen foglyot, és bevittem a gázkamrába, hanem hát én parancsra teljesítettem. Nekem azt mondták, hogy ezt kell tenni. És én nem akartam ellenszegülő lenni, mert akkor börtönbe kerültem volna én is. Azonban van más lelkiismeret típusú is, ez az autonóm lelkiismeret, akik azt mondják, hogy saját magam vagyok a saját magam törvénye, senki ne mondja meg nekem, hogy melyek azok a szabályok, amelyeket be kell tartani. Én vagyok a törvény, én vagyok az, aki el tudom dönteni, hogy milyen értékrendszer szerint fogok élni. Vannak szabályok, amelyeket majd én felülvizsgálok. Akár egy maszkkal kapcsolatban, akár a távolságtartással kapcsolatban, most, ami teljesen aktuális. De a közlekedéstől kezdve bármilyen példát lehetne hozni. Az autonóm lelkiismeretű. Az, aki úgy gondolja, hogy a világi törvény, a szabály és az állami rendelkezések fölött áll, és ő az, aki meghatározza ezeket az értékeket, amely szerint él. Azonban, kedves testvéreim, van egy harmadik típus is, az első kettőhöz képest egészen mást mond, mert nem azt figyeli, hogy mi van kívül, rajtam kívül, hanem, és nem is azt figyeli, hogy mi van belül, hogy én, nekem az jó, én, nekem az megfelelő, hanem azt figyeli, hogy mit mond felül az az Isten, aki az ő törvényében, a 10 parancsolatban pontosan leszögezte, hogy melyek azok a sarkalatos pontok, amelyek meghatározhatják egy csoportnak, közösségnek, gyülekezetnek, de akár az egyénnek is az életét. Nekem igazam van egy belső, nekem igaz van egy belső mércém, amely szerint élek. Ez az Isten igéjére és az Istennek a szavára épülhet, ezért mondja ezt Kávin János belső értéknek, belső törvénynek, belső mércének, hiszen aki az Isten igéjét rendszeresen olvassa, abból táplálkozik, abban erősödik meg, ami itt van most a kezemben, akkor egy olyan belső mérce segít neki az életben, amelyhez mindig ragaszkodhat. Mindegy, hogy a társadalom, vagy éppen a közösség, az adott csoport milyen értékeket vár el. Nekem van egy belső mércém, amely alapján élek, és ez a belső mérce azonban mindig az Isten törvényére, az Isten szavára épül. Az életemet, a lelkiségemet ez határozza meg a hétköznapokban, ez adja számomra azt a morált, amelynek segítségével élek, dolgozom, szeretek, megbocsátok, újrakezdek, építek, és ha kell, rombolok is. Miért mondtam ezt el nektek, kedves testvéreim? Azért mondtam, mert ebben a részben ennek a megalapozása fogalmazódik meg, amit most hallottatok, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel, úgy is mondhatnánk, arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban. Mi az az állandó mérce, amely szerint élünk? Van-e most ma a világban olyan állandó, biztos fogodzó, amiben bele tudunk kapaszkodni? Mert szükségünk van erre a fogodzóra. Szükségünk van erre az alapra, erre a fundamentumra. Mikor ennyire csúszik minden, amikor hetente vagy két hetente újabb és újabb rendelkezések vannak. Újabb szabályok, amely hatással van az életünkre. Mi az a biztos pont, mi az a fogodzó, vagy éppen fundamentum, amire tudunk érni, vagy amibe tudunk kapaszkodni? Ez a sarkalatos kérdés, és nem csak most ebben az időszakban, hogy mi az alapja a gondolkodásodnak. Megjelent az üdvözítő Isten kegyelme, ez az alap fundamentum. Hogy Jézus Krisztus emberré lett, hogy eljött közénk, hogy Isten elküldte az ő fiát, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a fundamentum, ez a biztos alap, amire építhetünk minden nap. Fogódzót keresünk, találunk. Így tudott ez a Zákeus az evangéliumban megváltozni, és befogadóvá, és befogadottá válni. Hogy rájött arra, hogy van egy fogódzó, hogy van egy fundamentum, van egy biztos alap Jézus Krisztusban. És így tudott egy paráznanő megváltozva örömhír hordozóvá válni, aki találkozott ott Jákob forrásán, illetve a kútnál Jézus Krisztussal, és utána vitte magával az örömhírt, és a belsejéből élővíznek forrása jött föl, onnan tört föl a forrás, mert találkozott azzal, aki az egész életben, az örök életben a víz forrása, az üdítő forrás. És így tudott, kedves testvéreim, egy keresztényeket üldöző, nagyon agresszív, törvényeskedő Saul Pállá válni. A nagyból kicsivé vált egy ember, mert találkozott ő is azzal a Krisztussal, aki az életnek az ura, ő az élet, ő a világosság, és ezt hirdette egész életében. Azonban úgy vált lehetségessé ez, ha Jézus szeretetét rajta keresztül Isten megbocsátó kegyelmét befogadták. Akár Zákeusra gondolunk, akár a samáriai asszonyra gondolunk, akár Pál apostolra, csak úgy vált lehetségessé, hogyha befogadták azt a megbocsátó kegyelmet, elfogadták a bűnbocsánatot magukban, a saját életükben, amit Jézus Krisztus hozott. Fölismerték Jézusban a szerető Istent, a kegyelmes Istennek a fiát. Nem azt, aki ítéletet mond, nem azt, aki ezt az egész földet hihetetlen fájdalommal, járvánnyal, háborúkkal, békétlenséggel sújtja, hanem Jézus Krisztusban a béke követet ismerték föl. Ahogy Calvin mondja, ez a belső törvény az, amelyhez a keresztény ember szabhatja, és szabnia is kell magát. Ez az igazi jelzőműszer. Nem mindig a lelkiismeret az, amely a legjobb mindig minden helyzetben, hanem mindig az a belső törvény, amelynek alapja Jézus Krisztus az ő evangéliuma által. A lelkiismereté az Isten kegyelmének, örömének rendeltetik mindig alá. Régen a régi világban a keresztelésre készülők egy nyilatkozatot tettek. Nyilatkozatot tettek a gyülekezet előtt, amelyben megtagadták azt az óembert, azokat a régi cselekedeteket, amelyek elválasztották az Istentől. Ezt a nyilatkozatot a gyülekezet el is fogadta. Miért mondom ezt el? Azért mondom ezt el, mert itt ebben az igében van egy ugyanilyen szó, megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Megtagadni nem azt jelenti, hogy elfordulok Istentől, hanem elfordulok azoktól a cselekedeteimtől, azoktól a gondolataimtól, amelyek pusztítóak, amelyek toxikusak, mérgezőek. Elfordulok attól a gondolkodástól, amely nem az életre vezet. És ezért olvastuk föl, kedves testvéreim, a 144. Zsoltár néhány versét, mert olyan bensőséges, mély kapcsolatról beszél ez a Zsoltár, a Zsoltáros és Isten között. És ezt a bensőséges kapcsolatot az imádságban tapasztalja meg és éli meg ez a Zsoltáros. A Zsoltáros és Isten között partneri viszony van. És milyen jó lenne, hogyha mi és az Isten között is ilyen partneri viszony alakulna ki. Nem csupán egy felséges Istent látnánk, egy hatalmas urat, aki valahol a felhők fölött helyezkedik el. De nem is belül nézném meg a saját életemben, szinte önmagammal azonosítva, hogy hát az Isten itt van bennem, hanem egy partneri kapcsolat, olyan lehet ez, mint egy jó pásztor, aki szereti a bárányt, szereti a juhot, akire hallgat az az állat, hallgat az a juhocska. Partneri viszonyról árulkodik, ő tanítja a kezemet hadakozásra, írja a zsoltáros. Ő jótevőm, ő mencsváram, pajzsom, akihez menekülök. Tudja, hogy mennyire kiszolgáltatott az ember. Azt mondja, olyan, mint a lehellet, napjai olyanok, mint az átfutó árnyék. Isten ismeri a mi életünket, ismeri a belső vívódásainkat, ismeri, hogy honnan jöttünk és hová megyünk, ismeri azokat a lépteinket is, amelyeket mi még el sem gondoltunk, de ő nála már egyértelműen ott van, és ő tudja. Mert hogy olyan partneri kapcsolatra hív ma is téged, és engem is, mindannyiunkat, Isten, Jézus Krisztusban. Egy olyan partneri kapcsolatra, amely nem csak a jelenre figyel, hanem tudja, hogy Jézus Krisztus el fog jönni újra erre a világra. Erre utal Titushoz írt levélben a 14. vers, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé. Vagy azt olvassuk, hogy boldog reménységünk, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését várva. Mert hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus el fog jönni újra, hozzánk, hozzád, és ebben a világban, bár tudjuk, hogy nincs maradandó, és bennünk sincs maradandó, de hogy az Isten örökkön örökké egy, megmarad, rá biztosan építhetünk. Ő olyan fundamentum, aki megmarad örökkön örökké, hiszen ő maga az alfa és az omega. Ez a mély belső partneri kapcsolat segít, hogy szabad lehess, és így váljon lehetővé, hogy a te belsődben ott legyen az Istennek a rendelkezése, az Isten evangéliuma. Isten szent lelke teszi áldássá, és tegye is áldássá az ő igéjét szívetekben. Amen.